Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor a Rádió Kun, szombat délután. Ma GRDI Hermina, szabadkai színésznő a vendégem.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Ilyen kellemes altja van. No, hát annak köszönhető ez, ami mostani beszélgethetnékünk, és a szószoros értelmében köszönhető, hogy a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata és a Katona József Színház egy közös előadást hozott létre Vörös címmel, amelynek először Szabadkán volt a bemutatója, tegnap este pedig a Kamrában. Így tudtam én most elérni rövidebb ünneplés és rövidebb éjszaka után Herminát. Milyen volt a tegnap este? Hogy ment? Hanyadik előadás volt ez nektek? Nekünk Pesten az első, de nektek hanyadik?
Igen, hát ezen tulajdonképpen el is gondolkodtam, nem tudom. Ugyanis azt hiszem, hogy Szabadkán 5 előadást játszottunk, de lehet, hogy 6-ot. Tehát tényleg, ugyanis most ebben a pár napban, tehát gyakorlatilag minden nap majdnem, tehát szerdát kivéve dupla próbáztunk, és voltak erősen előadás értékű, tehát nagyon értékes próbáink, úgyhogy én azt is beszámítottam az előadások közé. Úgyhogy mondjuk, tehát az a bemutató, ez egy ilyen 8.-9. előadás.
Az előadás van, nem, szóval hogy mondjam, az előadás számításban fontos az, hogy van közönség, vagy nincs?
Hát,
vagy nem? Szóval,
persze,
hogy...
persze, hogy
jó, mert fontos. Hogy ugye gondolkodtam ezen, hogy beleszámítasz egy olyan előadást, ami neked belülről egy teljes értékű előadás volt, jól lehet esetleg senki nem látta a stábon kívül.
Nagyon fontos. Ezt pont most érzékeltem egy-egy nap különbséggel, ugye volt egy próba, amikor beültek a kollégák, nagyon kevesen voltak, tehát néhány ember, aki éppen akkor ráért, a katonás kollégák. Majd a következő nap a sajtófotózás, amin gyakorlatilag sok ember volt, viszont elbújtak a gépeik mögé, és nem volt közönségünk effektíve. Tehát én szerintem ők nyilván semmit nem regisztráltak abból, ami történt. Tehát maga az előadás az úgy ment, ez a tegnap délelőtt volt, de nagyon érdekes volt, hogy ilyen süket volt az egész próba. Tehát
dolgoztak ott is szemben.
Igen, viszont nem kaptunk semmit, és úgyhogy igen, természetesen nagyon fontos, hogy legyen közönség.
Közben itt valami diszkrét fúrás zajt hallunk, nem tudom mi ez itt a házban, lehet, hogy mint a Csillagos Ég című Mohácsi darabban éppen a múltat készülnek építeni. Ezt nem tudom, hogy ettől meg tudunk-e szabadulni, nézek tanácstalanul a hangmérnök kollégára, de olyan arcot vág, hogy nem, ez egy adottság ma. No, hogy sikerült akkor a tegnapi előadás este a premier itt Pesten? Hogy éreztétek? Hogy éreztette?
Az én szerint véleményem szerint a főpróba talán valamivel bensőségesebb volt.
Rossz közönség voltunk? Hideg, idegen?
Hát, szerintem azért, hogy mondjam, hát a protokoll közönség, a bemutató közönség az mindig egy kicsit rideg. Akarva, akaratlanul. Meg mi is picit. Szerintem annak a dolognak, hogy most bemutató van, annak akarva, akaratlanul lesz egy súlya, vagy lesz egy ilyen, ugye ez egy kitolt dátum, amire el kell készüljön valami, de ez persze, hogy nem készüled addigra, hanem majd közbe készülődik, még lehet, hogy egy évig vagy kettőig. De mégis úgy ugye van ez a furcsa anyag, amiben minket ott beásnak a legelején, és akkor én a Kovács Lehel kollégával vagyok úgy beásva, hogy mi ott még tudunk beszélgetni. Még
nem. Na, ezt most itt közbeszúrom azért a kedves hallgatóknak, akik értelemszerűen nem igen látták, mert ők nem olyan rideg közönség, mint amilyen a bemutató közönsége volt tegnap, hogy amikor bemegyünk a nézőtérre, akkor ott találjuk a színpad közepén valami szürke anyagban, ami így messzebbről földnek néz ki, ilyen kicsit kilógó kezeket, lábakat, fejeket, tehát gyakorlatilag úgy néztek ki, mint egy ilyen tömegsír.
Igen.
Egy rosszul elhantolt tömegsír, igen. Ez így felütésnek. No igen, és akkor kicsit beszélgettetek.
És akkor ott beszélgetünk a Lehellel. Mindig megbeszélünk valami jó dolgokat, nyaralástól kezdve bármit, attól függ, hogy melyikünk milyen idegállapotban van. És ott beszélgettünk, hogy most, tehát annyira furcsa, hogy ugyanezt csináltuk délelőtt a sajtónak, meg tegnap este, meg nem tudom, most mégis bemutató van, és valahogy az embernek úgy szorong a gyomra, meg nem tudom, az anyaga, hogy úgy rátelepszik az emberre.
Mi az különben az a valami műanyag?
Egy Szabadkai kollégám, a Csernik, nagyon helyesen megfogalmazta, hogy poliuretán sóder, fogalmam sincs, le van tesztelve tűzre, meg ilyen nyelésre, meg mit tudom én, nekem már mosták ki a fülemből is, tehát hogy így beszáll az embernek mindenféle nyilásaiba, meg is eszek egy párat, amikor ott a kenyeret eszem a láger jelenetbe, de nem veszélyes, tehát így igazából csak nagyon rossz szaga van, és nagyon jó benne lenni. Én azt gondolom...
rossz szaga van, de jó benne.
Igen, nagyon erős ilyen műanyag szaga van. Én azt gondolom, amit találgattuk, hogy ez mi lehet, valószínűleg, hogy ilyen nagyobb dolgokat csomagolhatnak ebbe, és akkor úgy nem tudom, ez úgy kitölt egy ládát, vagy valamit.
Tömítésszerű. Akkor,
igen, mert úgy nehéz benne mozogni azért, tehát olyan jó meg lehet benne ágyazni. Tehát poliuretán sóder, mondaná a citrony. Így nevezte.
Na most, ami így eddig elhangzott így, csak így félszavakban az előadásról, amit mondtál, hogy tömegsír meg, láger meg, ez már úgy azért valamelyest utalt arra, hogy ez egy olyan darab, ami nagyon, milyennek is nevezzem, hát egy erőteljes színházi gesztus önmagában véve a létrehozása, hogy ez a két társulat megalkotta ezt a darabot, amely a második világháborús délvidéki helyzetet, minek nevezzem, tragédiákat próbálta valamilyen színházi formában elénk tárni. És hát azt vagytok benne, több szerepet játszotok, szerbek, magyarok, oroszok, nem tudom én, hát ugye Szabadka, ahova te valósi vagy, az eleve egy ilyen sok, tehát ott sokféle nemzetiség élt mindig. És felmerül bennem a kérdés, hogy neked személyesen mennyire személyes ez a darab, ez az előadás, ami a történelemnek egy elég sötét fejezetét próbálja valahogy itt lapozgatni?
Hát igen. Hát valamilyen szinten érintett vagyok. De ezt én a mesékből tudom, szóval az apukámnak az anyukája. Apukám Bajmoki, ez egy falu, mit nem tudom, hogy 20-25 kilométerre Szabadkától. Vagyis hát akkoriban ott élt, pici korában 44-ben, ugye 41-es születésű. Tehát ő 3 éves volt, amikor bevonultak ezek a partizánok. És akkor a nagyapám mesélte, meg az apukám is, hogy hát ugye a nagyanyám tett valami meggondolatlan kijelentést, és hát rögtön azonnal lágerbe vitték, illetve hogy majd délután vagy akármikor kivégzik a valahányi többi, nem tudom, meggondolatlan, vagy bűnös, vagy bűntelen, nem tudom, emberrel. És akkor a nagyapám kereskedő lévén ott mindenféle ügyködésekkel kimentette a Marist, de mindig mondta, hogy a Maris az akkor nagyon, tehát nem tudta fogni a száját sose a Maris.
Maris aztán, aztán hallgatta ezt egy életen át.
Igen, hát igen. Úgyhogy így, tehát engem személy szerint ennyire. Én ennyit tudok. Mi nem beszéltünk erről, az én szüleim nem erről beszéltek. Nyilván, tehát ugye az elég traumatikus korszaka lehetett az én édesapámnak 41-től 45-ig, tehát nyilván, hogy tehát ennél könnyedebb, meg nehezebb dolgok is történtek abban a periódusban. Erről konkrétan ő nem beszélt. Tehát én relatív keveset tudtam erről.
De viszonylag általánosnak mondható, nem? A hallgatásáról, igen, az időszakról.
Igen, abszolút, abszolút. Igen.
Tehát ezért is fontos.
Tehát én egy középkorosztályú generáció vagyok, uh-huh, most már. És igen, sajnos, ezt kell mondjam. És igen, tehát azt gondolom, hogy a mi generációnkra is jellemző. Tehát a 70-es években születettek generációja, és sem tud talán annyit. Most nyiladozik ez a dolog, vagy most kezdenek az emberek ezzel talán többet foglalkozni.
Na most ez egy koprodukció, ami hát nem gyakori a ti életetekben sem, a katona életében meg egyáltalán. Hogyan, mit tapasztaltál a közös munkában? Van különbség köztetek abban, hogy hogyan gondolkodtok színházról, milyen eszközöket használtok színészetben, milyen hatásokat preferáltok? Mi volt a munkatapasztalatod?
Rendkívül jó tett nekünk, és ahogy ők mondják nekik is, ez a vércsere. Tehát most vagy úgy lettünk kiválogatva Gábor által, az ő társulata és a miénk, hogy hasonló gondolkodású emberek, ezt én nem tudhatom, de tehát a második naptól kezdve úgy dolgoztunk, mintha egy társulat lennénk. És tényleg, tehát gátlástalanul ötletek, mentési javaslatok, mert azért volt itt azért, tehát azért megijedtünk, nem megijedtünk a témától, de nagyon úszkodtunk tőle, hogy azért ugye erősen húz egy oldali, akár ilyen síratot, magyar síratásra, vagy hogy mondjam, tehát hogy ettől nagyon úszkodtunk volna, remélem sikerült is, tehát hogy nem akartuk semmiképpen egyoldalúvá tenni. Mindannyian ösztönösen nagyon jól ellenkeztünk ezzel, mindnyájan. Tehát ez kivétel nélkül mondhatom. Tehát nem volt köztünk ilyen erős, hazafias érzelmű ember, aki most szerette volna megmutatni, hogy hogy is volt, vagy hogy lehetett. Úgyhogy nagyon jó generáltuk egymást. Tényleg egyik ötletből jött a másik. Néha, tehát ugye keveredik a szerb és a magyar nyelv az előadásban. És amikor ők is így belemerültek ebbe, mert ugye elejében nem is tudták, hogy mi most mit beszélünk, persze mi két nyelvű közeg vagyunk, mindent ugye két nyelven élünk gyakorlatilag. És egyszer csak, tehát volt egy jelenet, például a láger, ami az én jelenetem, az én partizános jelenetem, amit én elejében nagyon nem szerettem, és nagyon kínlódtam vele, és ez egy csomó improvizáció ment keresztül, míg valahova eljutott ez, hogy ne kelljen már megint azt játszani, hogy fordítunk, de egyértelmű legyen, mert már. És akkor a Béla például, a Mészáros Béla egyszer csak ugye beszólt szerbül. Tehát megértette, hogy ez egy improvizáció során lett így, hogy ugye én mondtam a Gábornak, hogy hadd csináljunk most valamit, és akkor majd lesz belőle valami, és az lett, hogy végülis a Béla csinálta meg tulajdonképpen azt a sluice point a szerbül ebbe a jelenetbe, ami aztán meg is maradt a darabba. Tehát, hogy így, és egy csomó ilyen jó impulzus, és eredmény született.
Este, amikor eljöttünk az előadásról, akkor kérdezte a férjem, hogy melyik volt Hermina, mert ja. Ő nem, tehát nem ismeri a határon túli színházakat, és ő rettenet, hiába játszottuk nagyon sok szerepet, egészen-egészen könnyű volt téged azonosítani, azt mondtam, hogy ő volt az agyvelős asszony. Tehát van neked egy olyan jeleneted, ami mondjuk számomra az előadásnak a legmegérintősebb jelenete, amiből az ember megértette, hogy ez egyszerűen, az agyvelőt nem mesélem el, de hogy egy agyrém az egész, hogy emberek ölik egymást, mindegy, melyik ki van éppen hatalmon kivonult be, és itt emberek, akik a faluban ismerik egymást ölik, és ennek a hajtépésre ingerlő abszurditása. Tehát számomra ez volt egyébként a leg... Nem tudtam, hogy pont ezért hívlak, meg nem is azért hívtalak, de most képzeld el, hogy az volt számomra a erőteljesebb jelenete az előadásnak. De ezt most zárójelben megjegyeztem, mert egyébként azt akartam kérdezni, hogy te, aki a munkában nem éreztél különbséget, mit gondolsz arról, hogy én valahogy érzek különbséget, nem ebben a munkában, hanem általában a határon túli, mondjuk különösen a vajdasági színjátszás, és vagy a színház és a hazai között, és ezt nehéz megfogalmazni, de megpróbálok egy kicsit anélkül, hogy nagyon markáns, vagy nagyon minősítő szavakat ejtenék ki a számon, de valahogy mindig úgy érzem, hogy a magyarok számára a legjobb társulatok, legjobb színészek is valahogy az üt át számomra, hogy nekik ez a szakmájuk, a mesterségük, vagy a hivatásuk, tehát nagyon szép nagy szavakat tudok mondani, még ellenben veletek szemben ülve úgy szoktam érezni, hogy nektek ez egyszerűen a létformátok. Tehát, hogy lehet, hogy nincs is más kifejezési eszközötök, és ebből is arra, de hogy ti egyszerűen annyira vagytok összenőve, hogy a legprivátabb, legcivilebb, nem amatőrre gondolok, tehát a legprivátabb megnyilvánulási formátok az, hogy színházat csináltok. Én itt kapizsgálok valamit, vagy?
Hát van benne valami, igen. Igen, van benne valami. Nyilván maga az a tény, hogy nekünk nagyon kevés lehetőségünk van, ugye, élni a mi szakmánkkal. Tehát ugye korlátozottak a mi lehetőségeink, tehát mi csak egyik színházból a másikba tudunk esetleg elmenni, vagy átmenni, vagy dolgozni. Nincsenek más formája, tehát nem filmezünk, nem szinkronizálunk, nem rádiózunk, tehát ez mind ilyen, és akkor nekünk marad a színház, amiben azt gondolom, hogy azért megpróbálunk beletenni mindent. Tehát az én nem gondolom azt, hogy a kollégáim között lenne bárki is, aki mondjuk különösebben spórolná magát, vagy a saját érzelmi világát, vagy a saját lelki meztelenségét egy-egy... Hát jó, nyilván vannak előadások, amikor az ember azt mondja, hogy na jó, hát ezért nem teszem ki már a lelkemet az asztalra. Engem szerencsére általában meg szoktak kerülni ezek, és akkor én még boldognak is mondhatom magam. De azt gondolom, hogy amikor jön egy ilyen, vagy akár egy tapasztalt asszony, ami egy relatív könnyed műfajnak tűnik, de ott nincs ember, aki spórolna azon a lágeren belül, amit mi kapunk. Na most, hogy ez határon túli adottsága, vagy nem, ezt én nem tudom megítélni, mert nekem meg frissítő, amikor idejövök, és látok egy kicsit könnyedebb megfogalmazást, számomra ez nagyon frissítő. Úgyhogy nyilván, hogy ez onnan látszik így, vagy én tényleg ezt nem tudom megítélni, mert ugye én otthon is, ha járok színházba, én ugyanazt látom, ugyanazt a zsigeri megnyilvánulást, bármelyik színházról legyen szó, az Újvidékről, a Kosztolányiról, de még a Szabadkai Gyermekszínházban is látom ezt. Tehát, hogy ugye nekem a férjem ott dolgozik, és akkor oda is eljárok, mert a lányom már nagy, és ő már nem jár bábszínházba. De egyszerűen ezt látom. Tehát én azt látom, amit én is érzek.
Akkor most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kun szombat délután. GRDI Hermina a vendégem, szabadkai színésznő. A Vörös című produkció kapcsán beszélgettünk a zene előtt, de most akkor rátérnék egy kicsit Herminára. Azt láttam meglepve, hogy te nagyon-nagyon fiatalon kezdtél el színésznek tanulni, el sem végezted a középiskolát, hanem sietősen 16-17 évesen elmentél az Újvidéki Művészeti Akadémiára tanulni. Vajon a te személyiséged elég érett volt már ahhoz, hogy színészet kapcsán tanuljad önmagadat, vagy tanulmányozzad önmagad? Hogy emlékszel erre időben? Kerültél oda? Na most, ha belegondolok, ez nagyon hülye kérdés, hiszen nincsen ellenpróba, de mégis.
Hát igen, nagyon fiatal voltam, tehát még nem voltam 18, az az igazság. Ott hagytam a gimnáziumot, és különbözeti vizsgával fölvételizhettem, és föl is vett a Soltis Lajos. Én nem is akartam soha más csinálni. Tehát egyszerűen nem volt
nem biztos, volt türelmet hogy... kívánni, végre oda mehess, úgyhogy elmentél előbb.
Azért, mert két évente nyílik a magyar tagozat, és én nem akartam egy évet lógni. Azt meg így úgy éreztem, hogy én most így fiatalon nekivágni Budapestnek nem szerettem. Nem szerettem volna most, hogy egy kör, két kör, aztán visszautasítanak, aztán megint ezt. Tehát, hogy valahogy nem voltam egy ilyen, nem szerettem volna ezt így megcsinálni. És akkor inkább bepróbálkoztam Újvidéken. Az volt, hogyha nem vesznek föl, akkor elmegyek valami nyelvi egyetemre, vagy valamire, ugye, mert hát végül is az még úgy jó feküdt valamennyire egy német, vagy nem tudom, ilyen magyar tanszék, ugye, mert ezt választja az ember mindig, amikor úgy szeretne kicsit tovább lépni, és akkor aztán tovább menni megint egy másik egyetemre. De én pici korom óta ezt akartam csinálni. Nincs a családomban színész, színházhoz közeli ember se, tehát én nem tudom, hogy ez honnan jött.
De és hogy egyáltalán honnan tudtad, hogy mi az a színésznő és mit csinál? Tehát így erre emlékszel?
Az persze, hát azért vittek engem színházba, meg
hát az elég hamar megvolt, hogy ez egy olyan szakma, hogy ott áll a színpadon és tapsolják. És...
Az az igazság, hogy az én anyukám, mivel nekem van egy 7 évvel idősebb nővérem, amit ő hazahozott az iskolából, azt az anyukám úgy gondolta, hogy ez nem baj, ha én is tudom. De tényleg tudom, hogy nagyon picikén, én rengeteg verset tudtam például. Mert anyuval otthon voltam, és akkor ő ugye háztartásbeli, csak velünk volt, és nagyon jó anya is, meg nagyon jó ilyen pedagógus is, tehát hogy ő rettentő sok türelemmel tanított meg engem mindenféle hosszú, meg rövid versekre. És akkor emlékszem, hogy ez például az én falumban, ahol mi éltünk akkor Kelebján, a Soltis Lajos valamikori tanárom, később ugye osztályvezető tanárom, ma már szegény nem él, nak a bátyja, aki rádiós volt, a másik utcában lakott. És akkor ők úgy összejártak a szüleimmel, és én emlékszem, hogy egyszer Lajos is ott volt a bátyjánál, mert ő akkor már Újvidéken élt, és akkor átjöttek valamiért az apukámhoz, aki ezermester, és akkor én ott valamit az udvaron, ott nem tudom, mit csináltam, játszogattam, és megkérdezte, hogy mi leszel, a nagy leszel, és mondtam, hogy hát én színésznő leszek. És mondta, hogy na majd, ha lesz osztályom, akkor fölveszlek. És az az érdekes, hogy 91-ben nyitott ő először osztályt, és engem az osztályba föllettem véve. Szóval, hogy ez olyan...
Hát ez le volt vajazva.
Ez le volt, igen. Igen, úgyhogy nem tudom. Meg nagyon korán belecsöppentem én az Ajovába is, meg ugye az Urbán Andráséknak akkor volt egy ilyen középiskolásokból álló. Hát később tulajdonképpen a régi Jugoszlávia szerte elismert alternatív csoport, az Ajova, és én ennek a tagja lehettem, ott egy 16-7 éves koromtól kezdve. Ez a csoport később belefolyt a valamikori népszínház, vagyis inkább a KPG-tel Risztígyféle népszínházba, és akkor mi ott tudtunk tevékenykedni, megcsinálni az előadásainkat, akkor született a Vojcek, meg a Hamlet. Tehát nekem jó színházi impulzusok értek le relatív fiatalon. Valahogy belekerültem ebbe a közegbe. Ez azért nagyon fontos, hogy az ember ne úgy menjen el az akadémiára, vagy a főiskolára, hogy de semmi tapasztalata nincs, hanem úgy megpróbálja. Tehát én akkor már úgy hát nem azt mondom, hogy tudtam, nem tudtam én semmit, de volt már egy képem az egészről, már csak magáról a működéséről a színháznak, meg arról, hogy előadást kell csinálni mindenáron, vagy mert úgy érezzük. Tehát ez azért egy jó lendület volt, amivel én elmentem az akadémiára.
Hogy képzeljük el az Újvidéki Művészeti Akadémiát a 90-es évek elején?
Hát, jaj, végül is én most voltam, mert ugye most a mesterét megcsináltam, mert ugye ott is jött a másik rendszer, és... Hát most nagyon sajnálom, hogy most egy ilyen kikent kifent valami márványos akármi lett belőle, az akkor nagyon jó hangulat. Igazi művésziskola volt, én nagyon élveztem, tolongtak az emberek a folyosókon, persze lehetett mindenhol dohányozni, meg úgy a festőkkel nagyon jó, egymás mellett voltunk a festőkkel, átjártunk egymás a műtermeikbe, ők hozzánk. Van az a pici termünk, a tízes, ami most is a magyar diákoké a tízes, de hát az akkor egy ilyen lepukkant, nem tudom, pici színpaddal, kopott szőnyeggel. A többi színész osztályokkal is nagyon ilyen jó átfolyt, szerb-magyar osztályokkal nagyon jó átfás volt. Volt egy olyan szedett-vedett büfé, hát nem tudom, én nagyon élveztem. Azt hiszem az egyik legszebb 4 éven volt az ott az akadémián. Nagyon szerettem. Voltak, tehát iszonyatos problémáim voltak, majdnem kirúgtak, de hát aztán végül is nem tudtak kirúgni, de mindezen túl, meg az osztályommal is ebből kifolyólag volt ilyen elég erős konfliktusom, amit azért úgy évekig oldottam meg magamba, de nagyon jó, nagyon, nagyon szerettem oda járni, mindennek ellenére.
Vannak volt osztálytársaid most a társulatodban?
Hát a Mezei.
Mezei.
A Mezei.
Uh-huh. Mezei Zoltán.
Igen.
A társulatvezető.
A társulatvezető.
Na most mindehhez még ott volt közben egy háború az országban. Tehát azért a te fiatalságodban ott zajlott egy elég hosszan egy háború. Ez az embernek az életében hogyan marad meg, épül be, vagy ezt lerázza, kizárja?
Hát azt kell mondjam, hogy nekem szerencsém van, hogy én megtapasztaltam a békebeli időket is. Tehát az én gyerekkorom az csodálatosan jó volt, mi minden évben 2-3 hónapot is akár eltöltöttünk a horvát tengerparton. Tehát nekem azért Németországban, ha mentünk, akkor a vámos majd, hogy nem kezet csókolt az anyukámnak, meg csak annyit kérdezett, hogy snapsz van-e, mondtuk, nincsen, mehetünk, tessék. Tehát, hogy én ezt megtapasztalhattam. Meg azt is, hogy mehettünk együtt, mert mindenfele. Apuka jött, hogy akkor most hova menjünk, Spanyolország, Görögország, ha menjünk Görögországba. Szóval volt ez a része is. Aztán meg most, hogy mondjam, hát igen, gyakorlatilag az életem másik fele az egy ilyen nyomorúság, mert hát most azért a háború is egy külön helyzet volt, ez pont 91 volt, amikor én ugye Újvidékre költöztem. Tehát egyetemre járni abban az időben azért az elég érdekes volt. Tehát a pénz az naponta változott, olyan inflációk voltak, hogy én ma föl se fogom, nem tudtuk kiszámolni a nullákat már a pénzen. De az már másnap nem is ért semmit, mert újat nyomtattak. Tehát ez egy abszurd helyzet volt. Amit tulajdonképpen mi egyetemisták nagyon jól kihasználtunk, mert az ember fölment jegy nélkül a buszra, tehát nem volt értelme megbüntetni, mert ugye másnapra már nem ért semmit a büntetés, ha nálam nem volt készpénz. Tehát mi ezt csinálta mindenki. Tehát ott csalt, megtanultunk a jéghátán is megélni, az az igazság. És én nem bánom. Csak most már kicsit, és akkoriban ez érdekes is volt. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó tapasztalat. Főleg fiatalon, hogy az ember megtanul a jéghátán is élni, meg ugye tömbházba laktunk, tehát ha elment az áram, és ugye itt voltak ilyen nagy áramrestrikciók, kikapcsolások, akkor 6 órákat, tehát zónánként 6 órát nem volt áram. Az azt jelenti, hogy akkor nincs víz se, meg nincsen fűtés se, tehát beköszönt egy középkor ilyenkor az ember életébe, és akkor átminősíti a dolgokat, tehát hogy mi, de akkor nem volt Nescafé például, tehát azért ki kellett találni a másfajta élést, meg a fürdést, meg a stb. Tehát akkor költöztünk a város másik zónájába, ahol éppen aktuálisan volt áram, és akkor ott próbáltunk ugye élni, vagy nem tudom mit csinálni. Vagy elmentünk egyszerűen az Újvidéki Színház művészklubjába, mert ott gyertyafénynél is érdekes volt. Tehát, hogy így megtanul az ember nagyon sok mindent, az az igazság, hogy én mostanra belefáradtam. Tehát én eluntam azt, hogy összerakjam az elsőjét a 31. évvel. És hogy úgy próbáljam kihúzni a hónapomat. Tehát egyszerűen nekem elegem van, egzisztenciálisan van elegem, és kifáradtam ebbe, hogy most megint ezt kell csinálnom az életemben, hogy most jéghátán is megélek. Tehát így, most egy kicsit ez így unalmas, ez az igazság.
Ez neked már megvolt, igen.
Ja. Uh-huh. A bombázás az egy külön dolog, tehát az mondjuk tulajdonképpen, mikor visszagondolok rá, vagy bárkivel beszélek, az különben egy hát nagyon bizarrul hangzik, de volt abban egy ilyen felszabadult boldogság. Tehát mi ott rengeteget összejöttünk emberekkel, és rostolyoztunk, meg mindent csináltunk, mert a húst meg kell lenni, mert mi van, ha nem lesz többet áram. És egy ilyen, és tulajdonképpen az egy valamiféle pszichózis, amit az ember ilyenkor választ.
Világvége.
Igen, igen. De viszont most, ha visszagondolok rá, nem azt gondolom, hogy ez nem normális, hanem ilyen, tehát van benne egy ilyen egészséges öröm volt ebben. Érdekes. Nagyon érdekes volt, igen.
Na, gondolkodunk ezen egy picit a zene alatt, aztán folytatjuk. Thank you. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun. GRD Hermina a vendégem. A délszláv háború. Oda jugattunk ki az előző fejezet végén, de most ugranék egyet. Újvidéki akadémia elvégzése, Újvidéki Színház Szabadka, ez az, és aztán egyszer csak volt egy pillanat, ahogy néztem az életrajzodat, amikor fogtad magad és elmentél Lengyelországba. Most ez egy elég meghökkentő lépés egy színésztől, az országot, várost, nyelvet, semmit nem ismertél, és oda mentél. Ez hihetetlen merészség. Hogyan képzelted a lengyel jövődet?
Hát én nagyon bizakodó voltam, tényleg. Úgy mentem ki, hogy végül is nekem ott volt egy mai napig is nagyon kedves barátnőm, ő rendezte tavaly a Halál nem bicikli Biljana Srbljanović szöveget. Mostárban él, és ő is úgy menekült, akkor, amikor ott a bosnyák háború azért az durvább volt, mint amit mi valaha is megtapasztaltunk, és ott beírta ezt a PVST-t, vagyis az ottani művészeti főiskolán a rendezői szakot, és akkor én, amikor van egy, elérkezett egy pont, amikor magánéletileg is, meg színházéletileg is úgy éreztem, hogy itt nincs többet mit keresnem, tehát megrekedtem, úgy éreztem, hogy minden híd az valahogy így leomlott mögöttem, nem én égettem föl, de így alakult. És akkor az ilyenektől sose nem féltem, hogy akkor én most ugrok egyet és megyek. Úgyhogy nem is igazán gondolkodtam ezen. Azt tudtam, hogy ha megyek, akkor Lengyelország jöhet számításba, mert addigra láttam néhány lengyel előadást, és hát szerelmes lettem a lengyel színházba. És szerettem volna, hogyha ott megtalálom a helyemet. És akkor kimentem, és nagyon-nagyon-nagyon tártkalokkal fogadtak. Ott mindjárt dolgozhattam egy Vásznya nevű színházban, ami mai napig is megvan. Ez a zsidó negyedben, Krakkónak a zsidó negyedében egy fürdő, egy régi fürdő épület, amit három akkori főiskolai hallgató rendező a szárnyai alá vett, és csináltak egy ilyen színházat, tehát végül is független színházat, ami mai napig is működik, sőt, most már akkorára nőttem magát, hogy most már fesztiválokat is szervez. És akkor én ott dolgoztam norvégokkal, meg németekkel, meg lengyelül is dolgoztam, és meg ugye bejártam a főiskolára, én azt gondoltam, hogy majd valahogy ott úgy, hát nem tudom, reménykedtem abban, hogy ott maradhatok ebben a független színházban, aminek természetesen nem volt társulata. De hát sajnos ilyen vízum és egyéb problémák voltak, ugye? Tehát, hogy nagyon nehéz volt ez. Tényleg nem beszéltem a nyelvet egyáltalán, tehát én egész másképp köszöntem a jó napotot is, mint ahogy ők, egy pár napig. És aztán volt egy ilyen három hónapos ilyen nyelv akkumuláló időszakom, amikor nagyon sokat hallgattam a rádiót, meg a folyosón, ahogy beszéltek az emberek, meg olvastam. Tehát rákényszerítettem magam, hogy olvassak lengyelül, és akkor majd kisillabizálok belőle valamit. Közben úgy dolgoztam, tehát ugye a bosnyák rendező barátnőm, mert úgy dolgoztam egy vizsga előadásán, hogy én ugye, tehát megkaptam lengyelül a szöveget, az alá ő lefordította bosnyákra, az alá én lefordítottam magyarra, és akkor még az értelmeket próbáltam oda helyezni, ahol vannak, ugye, hogy nehogy én magyar gondolkodással mellé menjek a lengyelnek, ami bosnyákul van lefordítva. Tehát ez nagyon jó volt. És három hónap után megszólaltam lengyelül, mondtam, hogy ne beszéljem többet senki se angolul, se németül, hanem próbáljuk meg. És akkor így belementem ebbe. Hát én azt nem mondom, hogy jól beszélem a nyelvet, de éhen halni nem halnék. Tehát azért megértetném magam, meg most is olvasok lengyelül azért, hogy ne halljon meg a fejemben a nyelv. Megértek is elég sokat. Tehát van, akikkel most is levelezünk, lengyel kollégák, kolléganőm igazából. És hát én nagyon szép dolgokat tapasztaltam. Az emberektől is... Én is nagyon sokat kaptam, de művészileg is sokat, sok jót. Volt szerencsém éppen abban az időben látni. Tehát akkoriban látogatott el Krakkóba Bob Wilson egy előadásával, a Hamletot hozta, és akkor még volt egy ilyen saját előadása az ő színházáról, meg az ő látványvilágáról. Aztán a Milva eljött a Giorgio Strehlernek a felesége, a nagy díva. Tehát azért az is nagyon szuper volt látni egy 60-70 év körül járó asszonyt, egy ilyen óriási divát, tehát valami őrület volt. És hát persze a Starry Teatrba jártam, ugye, ahol meg azért a Christian Lupa rendezett akkoriban, és akkor én tényleg nagyon jó előadásokat nézhettem. Úgy emlékszem rá, hogy az első ilyen nagy színházi élményem az hogy van magyarul, a Alvajárok, ugye a Brocknak a trilógiája, igen, Alvajárok, ból az S, tehát a középső könyvet csinálta meg a Christian Lupa, ami 4 óra 15 perces előadás volt, és én ezt tátott szájjal ültem, még egy szót se értettem belőle. Tehát most hasonló élményem, ugye nyilván hoz terjedelembe is, meg élménybe is, mondjuk egy-egy Mohácsi darabban szokott lenni itt Magyarországon, de nagyon hasonló volt a két színház élmény. Azzal, hogy ott tényleg egy szót se értettem, viszont olyan fantasztikus impulzusokat kaptam. Tehát én azt gondolom, hogy, és ebből kifolyólag vallom is, hogy a színház az nem nyelvfüggő dolog. Tehát ugyanúgy láttam a Gárdjanice nevű fantasztikus független társulatot, akik egészen ott a fehér orosz határ környéken egy faluban élnek, kommunaszerűen. Én végül is oda szerettem volna menni, velük dolgozni, hát ők valami félelmetes ösztöni őserővel munkálkodnak, tehát valami csodálatos rituális színházat csinálnak. Csak amikor elmentem oda, és ők ott be is fogadtak, és ott is alhattunk, és ugye ott ők a falubeliekkel egy ilyen szimbiózisban élnek, nagyon érdekes az egész, rájöttem, hogy ez az életforma nekem nem megy, tehát hogy én nem tudom föladni a magamat egy ilyen közösségi, nem megy nekem ez a kommuna, tehát soha nem voltam ez a hippi szellemű ember, és így nem, tehát így azt így el kellett vetnem, pedig tényleg abban reménykedtem nagyon sokáig, hogy majd ott. Hát és akkor aztán, hát nyilván sokat kellett járnom interjúkra, hogy miért vagyok én itt a rendőrségen, meg nem tudom. Mit akarok, ugye munkát csak titokba vállalhattam, és akkor ebbe is belefáradtam, és akkor feladtam, és hazamentem. Sajnos nem harcoltam ki, de most már nem bánom, csak úgy sokszor elgondolkodok rá, hogy mi lett volna, ha. De hát most ez egy ilyen hülye kérdés, amit az ember feltesz, aztán most meg ez van. Hát most.
Egy alacsony termetű nagy lengyel színésznővel ülnék.
Ja. Hát igen.
No, és akkor hát gazdag nemzetközi színházi tapasztalattal hazamentél Szerbiába, és akkor szerződtél a Szabadkai Színházhoz, ahol már 14 éve vagytak?
Igen. Tehát hazamentem is már azon az őszön. Ajánlatot kaptam végül is, ugye? Igen. És igen. Azban az évben én már leszerződtem. Azóta taposok itt a
Népszínházban. Ez egy kis társulat, nem? Hányan vagytok?
Hát 16-an mondjuk. 16-7 most így.
És tudnak még meglepni a partnereid?
Hát szerintem...
Most vonogatja a szemöldökét leföl.
Azért ezért mondtam azt, hogy nagyon jót tesz egy társulatnak egy ilyen vércsere. Tehát becsontosodik egy ilyen... De nem csak egy kis társulat, a katonában is hallom, hogy becsontosodik, hiába nagyobb társulat. És például nekem két ilyen nagyon jó impulzusom van a múlt évadban is ebbe. Az egyik a Kaposvári Felolvasó Színház, ahol szintén egy ilyen Kaposvár kassa, és mi voltunk, ugye a Rükvercet csináltuk, az egy rettentő jó vérfrissítés volt, és egy nagyon jó kedvet teremtő munka, és a másik, ez a Vörös, ahol szintén, azt gondolom, nagyon-nagyon fontos ez a vércsere, tehát azért kiismerjük egymást eléggé. Mondjuk ugye évekig az ember általában akármit csinálunk, tehát partnerben is úgy vagyunk leosztva, hogy azért általában ugyan, mert nyilván, hogy úgy nézünk ki, vagy nem tudom, hogy van ez, de meg miért, meg...
És nem... melléd általában Pálfi Ervin szembelik?
Hát, egy jó ideig, igen, így volt. Amit én nem bánok, de már oda jutottunk, hogy tényleg egy szemrezzenésből tudtuk, hogy most a másik valahol vagy nem tudja, vagy mást akar, vagy... Tehát nagyon ismertük egymást, de hát azért nem árt, hogyha az ember kap új impulzust is.
Hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk.
Jó volt egyedül, és jó lesz egyedül, de a két egyedül közt megpihennék nálad. Jó volt egyedül, és jó lesz egyedül, szönes drótodat, abba húzzál. szememet.
Színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n. GRD Hermina a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Hermina szabadkai színésznő, de tulajdonképpen nem csak szabadkai, azt lehet rád mondani, hogy te egy összvajdasági színésznő vagy. Te tulajdonképpen mindenhol játszottál, ahol azon a vidéken, délvidéken színházat csinálnak. Néztem, hogy például a Zentai Kamara Színház nyitó előadását épp talán nem Pálfi Ervinnel, Rabuszki Csabával játszottátok tényleg, együtt. Igen. Meg a Urbán Andrásnál, akit már említettél, a Kosztolányi Színházban, a Szabadkai Gyermekszínházban, amit szintén már így említetted, Magyar Kanizsai, Udvari Kamara Színház, tehát mindenhol.
Hát igen, most, hogy így mondod, tényleg nem gondolkoztam ezen, tényleg.
Tehát te vagy az, aki mindenhol.
Ja. Hát igen.
Tanítasz egyébként?
Nem. Nem tanítok. Volt egy színi stúdiónk, de hát ellehetetlenedett a működése, tehát fenntartást se tudtuk. Tehát azért sajnos az van, hogy az anyagiak időnként közben szólnak, az ember szívvel, lélekkel próbálja csinálni, de egyszerűen nem tudtunk haladni vele. Tehát annyira ellehetetlenítettek bennünket, hogy akkor így feladtuk. Sajnos viszont abból a színi stúdióból mára már vannak kollégáim már a társulatban is. Például a barát Attila, fiatal kollégánk, ő nálunk kezdte a színi stúdióban. Tehát ez, és még egy csomóan vannak. Tehát
hát ezt hívják ilyen nemzedékek, nem tudni, mi csodájának, igen.
Igen, ez mondjuk ez nagyon jó, mert tényleg, ha belegondolok az Attilába akkor, meg most, és így teljes jó kör, hogy mondjam, ott van velem a társulatban, játszunk is együtt. Ez azért olyan jó érzés. Most gondolkodok, hogy hol vannak még. De vannak a szakmában, tehát a pályán vannak egy csomó.
Hogy látod a határon túli, vagy mondjuk a szűkebben a vajdasági magyar színház jövőjét? Van
hát
jövője
a délvidéki színjátszásnak? Ugye, tehát... Na, nagyon furcsa dolgok történnek, de nem csak ott. Tehát, hogy azért elnézem a magyarországi színházi helyzetet, az is rettentő. Tehát, hogy elrettentő. Hát én most meg vagyok ijedve, mint bármit el tudok képzelni. Tehát nem azt mondom, hogy most majd megsemmisítik, vagy teljes mértékben ellehetetlenítik, de végül is dolgoznak azon, hogy ellehetetlenítsék a működést. Tehát azért... Nem tudom, szóval én most nem akarok politizálni, meg nem is szeretek, meg tulajdonképpen nem is csinálom ezt, de most egy kicsit félek.
De hát ugyanakkor Barát Attila meg a többiek, tehát mindig jönnek fiatalok és csinálják a színházat. Erről jut eszembe a lányod, arra felé tart?
Abszolút, igen. Tehát, igen, ő van egy nagyon jó férjem, és a Ralbowski Csaba vezetik, Ralbowski és a férjem vezetnek egy Fabula Rasa nevű színjátszó csoportot. A tegnap látott Ambrus Richard, aki a cigányfiút játsza, ő is ebből a csoportból van, és a lányom is ebben a csoportba tartozik. Ez egy nagyon, én szeretnék néhány szót mondani erről, hogyha lehet, mert borzasztó büszke vagyok rájuk, ugyanis ez egy 40 gyereket felölelő csoport, van kis csoport és nagy csoport, és valami fantasztikusan összetartanak és számíthatnak egymásra. Mi például a mi színi stúdiónkkal ilyet soha nem tudtunk létrehozni, mint ez a csoport. Hogy amikor mondjuk a kicsik próbálnak, akkor a nagyokból legalább 3 vagy 4 eljön ügyelni, súgni, asszisztenskedni, meg még ugye gatyába rázni a kicsiket, mert ott vannak mindenféle habitusú gyerekek. És ez gyönyörű szép. És ugyanígy a kicsik is bedolgoznak a nagyoknak. Tehát én nagyon büszke vagyok erre a csoportra. Na természetesen a lányom is ennek a szerves része ennek a csoportnak, és oszlopos tagja. És időnként persze előfordulhat, hogy hazajönnek, és ott hazahozzák ezt az egész cirkuszolást, ami ott folyik. Úgy nézem, hogy a lányom az egy kicsit ilyen kikérem magamnak habitusú, tehát hogy apa, te hogy képzeled azt, hogy ott az a fény bejön? És akkor elkezdenek ezen vitatkozni, és akkor én mondom, jó, én elmegyek itt, hát ezt nem lehet itt csinálni, meg tényleg nagyon idegesítőek tudnak tenni. És én nem vagyok egy ilyen vitatkozó színésznő fajta, tehát nem, én inkább olyan hallgatag vagyok, és azért vagyok így ledöbbenve a Lillán, hogy ő teljesen más. De például azt mondta is nekem még egy pár évvel ezelőtt, hogy ő nem érti, hogy miért a színészetet választottam, mert hogy ő elég nehezen tűrni azt, hogy neki valaki azt mondja, hogy ide menj, meg oda menj, meg ezt csináld, meg azt csináld.
Rendező lesz?
Előfordulhat. Tehát én mondtam, hogy én tudom, látom, hogy nyilván itt marad, mert már az iskolában is az érdeklődési köre ilyen. Mondtam, hogy támogatom mindenbe, elmondom a buktatóit is, meg a rossz oldalát is, aztán hát majd döntse el végül is. A színész az tényleg egy kiszolgáltatott ember minden szempontból. Úgyhogy ha azt választja, hogy nem mondják meg neki, vagy mind a kettőt, az szerintem szerencsésebb lesz. Ha ő mind a két oldalt tudja választani, az jó lesz.
Akartam még azt kérdezni, és majd azt is megmondom, hogy miért, hogy vágytál-e valaha arra, hogy te Magyarországon legyél színésznő?
Nem.
Arról jutott eszembe, hogy 2008-ban a Kisvárdai Fesztiválon, hát Kisvárdán te egy nagy múltú színésznő vagy már.
Igen, hát már...
Úgy értem, hogy egy jó néhány évet ott részt vettél, és nyertél különböző díjakat, de 2008-ban volt egy olyan díj, amikor Alföldi Róbert volt a zsűri tagja, és akkor ő felajánlott a díjként, hogy 13 színészt a legkülönbözőbb határon túli társulatokból elhív a Nemzeti Színházba egy közös produkció létrehozására, és ebben a magyar válogatottban, vagy keretben, nem tudom minek nevezzem, te benne voltál. Ebből úgy publikusan nem lett semmi, tehát én nem emlékszem, hogy lett volna valami produkció, de egyáltalán semmi nem lett ebből? Tehát ti nem jöttetek el, és nem dolgoztatok a Nemzeti Színházban Alföldivel?
Nem, sajnos nem.
Tehát ez akkor csak úgy elhangzott, és aztán el is halt?
Hát aztán igen, végül is nem tudom, mi történt akkor, talán bejött ez a nagy gazdasági válság, fogjuk rá, vagy azt hiszem valami ilyesmi, és akkor ez az egész, tehát kaptunk e-mailt, hogy sajnos nem jön össze. De én tényleg sajnálom. Nagyon, nagyon jó válogatásnak tartottam azt a 13 embert. De természetesen, tehát ebből én tehát ez, mert ez távol álljon tőlem, hogy én ebből most bármit képzeltem, hogy majd itt Pesten, nem tudom mi, karrier, szóval én erre nem vágytam. Én pont az ilyesmi érdekel, ez a jó emberek jó helyen csinálnak valamit, és akkor abban vagy lesz valami, vagy nem. De tök mindegy, de maga a munka az, ami engem érdekel. Én próbálkoztam Pesten ilyen-olyan társulatoknál független, akkor még régebben csoportokkal, Kesszég Lacival, vagy nem tudom, tehát így az az igazság, hogy én megbolondulok Pesten. Tehát nekem mit kell lennem 2 hónapot, 3-at? Nekem ez rettenetesen tönkre tesz ez a nagyváros, meg ez a személytelenség ebbe a városba. Tehát nem vágytam ide soha. Krakkó egy kicsit más. Relatív nagyváros, ugye, viszont ott valahogy valahogy az emberek másképp, másmilyenek. Ott is rengeteg ember beszél magába, meg azok is ott egy kicsit. De, vagy én akartam másképp érezni magam, nem tudom. Nekem Pest nem jött be, de most hát vidéken nem nagyon volt lehetőségem. De például Kaposvár most, ugye amikor csináltuk a Rükvercet, hát azért azt úgy kicsit otthonomnak éreztem. Tehát vidéken még lehet, hogy úgy lehetne valamit, az ember úgy érzi, hogy most váltani kell, de mindenáron, tehát nem akartam soha. Tehát nem akartam én itt semmit.
Lejár lassan a műsoridőnk. Tudnék valami jót kívánni neked?
Tessék, mit?
Hát ezt kérdezem.
Hát, mondjuk, nem tudom, valami... Jó, egy jó évadot mondjuk, az jó lenne.
Jó, meg ilyen szépen csillogó nagy barna szemeket a továbbiakra is.
Jó, köszönöm.
Köszönöm szépen, Ermina. Azt nem mondtam, hogy a G az egyébként a férjedet jelöli, de hát ha ezt a kedves hallgatók kitalálták a beszélgetés alapján, G. Erdélyi Ermina volt a vendégem a műsorban. Stuber Andrea vagyok, az Ahol hely van, színházi belépő című műsort hallották. Hallgassanak bennünket jövő héten is. Viszont hallásra!